Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futball podcastja Bamstart Tiborral és Haraszti Ádámmal.
És ezúttal Zsiborás Gergőt, a Forbes újságíróját köszöntjük nagyon nagy szeretettel köreinkben. Azt gondolom, hogy talán nálad sokkal többen, sokkal jobban nem szurkoltak mi Magyarországon sem a Lipcse csapatának a Bajnokok Ligája elődöntőjében. Ugye nem is olyan régen készítettél egy igencsak kiadós anyagot Gulácsi Péterrel. Gondolom, hogy nem mintha egyébként különösebben kellett volna bárkit különbíztatni arra, hogy a Lipcsének szurkoljon szerintem Magyarországon ott a BL elődöntőben, de mennyivel került még közelebb hozzá Gulácsi Peti, hogyha ez lehetséges volt ennek az anyagnak köszönhetően?
Hát nem csak ő, tehát nem csak azt láttam át, hogy egy profi sportolónak mit kell tennie azért, hogy ezen a szinten tudjon teljesíteni, de az ő történetén keresztül azt hiszem, hogy elég jól sikerült bemutatni azt, hogy a modern top foci az miről szól, és hogy milyen nüanszokon múlhat egy-egy jó teljesítmény. Ami nála szerintem elég elképesztő volt, hogy ilyen nagyon normális amúgy. Tehát tényleg ilyen szerény, bármilyen téma szóba került, egyszer sem mondta azt, hogy erről ne. Ugye mi át szoktuk küldeni az anyagot, hogy azért megnézzék még megjelenés előtt, hogy nincs benne hiba, ugye a nyerset. Két szó, ha javítás volt benne, tehát ilyen nagyon nyugat-európai módon állt a sajtószabadság kérdéséhez is esett. Elszoktunk ettől itton. Szóval, hogy egyrészt emberként is nagyon normális. Mondanám, hogy kicsit magának való, mert nagyon sok mindent megtesz azért, hogy a pályán jól teljesítsen, és az látszódik is szerintem egy picit, hogy így a család neki nagyon fontos, hogy ott megteremtik azt a hátteret, amivel aztán kellő önbizalommal meg mindenfajta zavaró gondolat nélkül tud kimenni a pályára, de az is látszik, hogy azért ő megtanul csapatember is lenni az elmúlt években.
Újságíróként, meg mint focista családból származó emberként is nyilván elég sok tapasztalatod van arról, hogy hogyan is néz ki a nemzetközi top futball. Volt mégis olyan része, ami még téged is meglepett, vagy amire nem számítottál volna?
Az nagyon meglepő volt, amivel aztán végül is a portrécikk is indult, hogy nekik a kognitív képességeiket előbb mérték fel, amikor a Red Bull családhoz ment, és ez már Salzburgban ugye így volt, és utána mondták azt, hogy fejben rendben van, tehát nagyon jól tud, nagyon gyorsan tud jó döntéseket hozni, a többit meg majd megtanítjuk neki. Ez pont ezt magyarázta, hogy az ottani kapus edzője találta ki ezt a szoftvert, ami alapján felmérték, hogy mennyi ideig és milyen jól tud koncentrálni, hogy azt mondta neki utána, miután a feladatokat megcsináltak, egy csomó ilyen kognitív tesztet, hogy ha valaki nem tud mondjuk térben gyorsan tájékozódni, meglátni az útvonalakat és jó döntést hozni, hogy melyik a leggyorsabb, hogy egy ponthoz elérjen, akkor annak beadhatott százszor a labdát, és tudtok gyakorolni, hogy kéne menni, nem biztos, hogy meg fogja tudni csinálni. Ha viszont valaki ezzel rendben van, akkor arra már nagyon sok mindent rá lehet építeni. Tehát az, hogy ez ennyire fontos lett, és az ennyire kiemelten fontos már a kiválasztásnál, az engem amúgy meglepett, úgyhogy tudtam, hogy azért ez most már nagyon fontos. És amúgy a Rannik is ezt mondta nekünk, hogy itt már fizikailag nem nagyon fog tudni tovább gyorsulni egy csomó sportág, nem csak a foci, a síelést is mondta példának, hogy a világbajnok pályaidők sem fognak annyit javulni a következő 10 évben, mint amit javultak az elmúlt 50-ben, itt fejben fog minden felgyorsulni, és most már az lesz a döntő különbség.
Nyilván ugye...
Na, bocs, igen.
Semmi, ne viccelj. Nyilván egy olyan újságról beszélünk a Forbes esetében, amely alapvetően ugye pénzügyi gazdasági kérdésekkel szokott foglalkozni, viszont hogyha vannak sportos témák, akkor ugye a legtöbbször azért a te nevedet látjuk a cikkek mellett. Neked mennyire volt szíved csücske ez az anyag kifejezetten, azok közül, amelyeket eddig a Forbes-ba írtál?
Én online írtam már fociról, meg gazdaságról, és senki nem olvasta, úgyhogy úgy éreztem, hogy majd most eljött az én időm. A portré műfaj eleve nagyon hálás, nagyon, és az nagyon fontos volt, amikor nekiálltunk, hogy egyrészt tudjunk újat mondani, azért a sportszerető közönségnek is, aki ismeri Gulácsit, és hogy akik meg laikusak, és azt látják, hogy a buta focisták, hogy nekik is tudjunk olyat mutatni, hogy ez ezért érdekes az a világ, ezért lett ekkora biznisz, és ezért kell minden egyes edzőnek, meg játékosnak nagyon jó menedzser skilleket is magáinak tudni ahhoz, hogy top szinten tudjon teljesíteni. Tehát ezt meg akartuk mutatni, és abban is biztos voltam, hogy az európai foci krémihez tartozó embereket szeretnénk megszólaltatni az anyaghoz, nem olyan szereplőket, akiket mondjuk a magyar sajtó sokat idéz, hanem tényleg azokat, akik ott vannak most a most kezdődő trendek elején, és el tudják mondani, hogy hogyan fog ez a sportág változni a következő 5-10 évben.
Mondod, hogy nagyon pozitív volt az, amit tapasztaltál hozzáállásban, mind Pétertől, mind pedig a klub részéről. Mi volt, ami a legnagyobb akadályt jelentette? Vagy egyáltalán volt olyan, ahol akadályokba ütköztetek, hogy az anyag elkészítése során?
Hát az átigazolási piac. Azt ugye nem tudtuk, mert előbb készült el az anyag, ugye augusztusi címlapsztori volt, és hát kérdés volt, hogy átigazol-e, és hogyha átigazol, akkor azt hogyan fogjuk tudni kezelni. Ez egy elég izgalmas rész volt. Ezt amúgy nagyon diszkréten kezeltem akkor is, meg most is, tehát erről nem vagyok felhatalmazva, hogy bármit elmondjak, de amúgy elég mélyen beleavatott az ügynöke is, meg a Péter is. Ez volt az egyetlen izgalmas. Én nagyon szurkoltam, hogy ne igazoljon el, mert azt gondoltuk, hogyha a Lipcsének lesz egy jó BL végjátéka, akkor ez a magazinnak is jót tesz, nyilván eladásban, de azt is szerettem volna, hogyha ez a történet minél több emberhez eljut. És itt az üzlet mellett amúgy a teljesítmény volt az, ami nagyon izgalmas volt. És az az út, amit a Gulácsi bejárt, hogy erre a szintre eljusson.
Arra is kíváncsiak leszünk majd, hogy mennyire dobta meg valóban mondjuk az eladásaitokat, az, hogy Gula volt a Forbes címlapján, de az is érdekelne, hogy biztos vagyok benne, hogy sokan mondjuk most találkoztak először ilyen típusú írással Magyarországon sportos témában, viszont nálatok azért egyáltalán nem ritka az, hogy tényleg ilyen mélységben dolgoztok fel témákat, de mondjuk tényleg, ha már említetted, ugye akár Ralf Rangnickot, de akár az ügynökét, Hasan Csetinkáját is, olyan emberekről beszélünk, akik valóban magyar sajtótermékben, magyar médiumnak korábban szerintem még nem nagyon szólaltak meg.
Hát és ugye Xavi Valero előbb állt szóba velünk, mint
az Athleticekkel.
Amúgy a Rangnick csak velünk állt szóba szerintem júliusban, mással nem, mondjuk az más kérdés, hogy megbeszéltük, hogy a jövőjéről nem fogunk beszélni. Ugye ő akkor még hivatalosan a Red Bull családnak a csapatába tartozott, még a szerződése pont július végéig tartott.
Nem akarok gonoszkodni ezzel a kérdéssel, de azért arra kíváncsi lennék, hogy mikor látod majd esetleg elérkezettek az időt arra, hogy valami hasonló, nem feltétlenül portré, de ilyen feltáró jellegű cikk készüljön egy magyar klubról, úgyhogy ott minden részletét, ami érdekes, megtudjatok.
Tapogatóztunk ilyen irányba. Itt a transzparencia azért az egy...
Erre gondoltam én is.
Amúgy a két érdekes van, nyilván a Fradi meg a Vidi is érdekes, hogy hogyan gondolkoznak. Én amúgy azt látom, hogy most a mindenfajta pénzbőség után mind a két klub elkezdett komolyan építkezni. Tehát én úgy láttam, és már mind a kettő helyen van rendes sportigazgató, van projekt. Ez kicsit elkényelmesítette a klubokat eddig szerintem a nagy pénzbőség. Én ebben most látok egy kis változást. Lehetne ez még azért persze jobb. És ami szerintem még nagyon érdekes klubmodell, és érdemes lenne arra, hogy bemutassuk, az a Győri Etónak a kézlabda csapata lenne.
Abban én is biztos vagyok.
Hát, ilyen terveink, de hát nem mindenki szeret pénzről beszélni, és ugye mivel egyesületi formában működik sok klub, tehát van egy általában egy ZRT meg egy egyesület, ezért nem mindig átlátható az, hogy pontosan a pénzek hogyan merre mennek. Hát szóval itt az állam több oldalról is dotálja ezeket a klubokat, ami azért mondjuk úgy érdemes bemutatni, hogy erről is beszélünk, nyilván ezt sokan nem szeretik.
Szóval, hogyha már itt szóba kerültek az elvárások ezzel kapcsolatban, milyen változásokat hozott mondjuk eladásban az, hogy Gulácsi Péter szerepelt a Forbes címlapján?
Még nem tudok hivatalos adatokat, sajnálom. Remélem, hogy jókat. Én arra számítok, hogy azért az, hogy a mainstream médiában is sokat szerepelt a BL végjáték miatt, ugye nagyon sok helyen megemlítették, hogy a legtovább jutott magyar játékos a BL-ben, amit nekünk ugye még az interjúban mint egy álom mondott, hogy nagyon szeretne idáig eljutni, ugye ez a BL végjáték előtt kb. Egy 3-4 héttel interjúztunk, ez végül is összejött, úgyhogy én remélem, hogy ez megdobja majd az eladásokat. A családban az idősebb rokonok nem tudták, hogy mi van a kezébe, tehát hogy a címlapfotó szerintem szuper lett, tehát viszont jól nézett ki, csak ugye elhomályosodva fog egy focilabdát, ami nagyon nehéz volt, ahogy megcsinálni élőben, mert azt mondta, hogy vetődésnél sokszor eltörik a kis ujja, és ebből nem tudta úgy megfogni a labdát, meg be kell melegíteni a kesztyűt, hogy megtapadja rendesen. Mi amúgy ezt az ötletet egy német magazintól vettük, és ott kiderült, hogy kézlabdát fogott nem tudom, már túl volt rajta. Nem gondolkoztunk ennyire előre, úgyhogy neki focilabdát kellett. A képen úgy néz ki, hogy ilyen nagyon természetesen fogja, ezt iszonyatosan nehéz volt megcsinálni igazából élőben, legalább fél óra volt, amíg meglett a jó fotó.
Az, hogy említettem ugye már itt a korábbiakban is, hogy valószínűleg magyar sportolóval kapcsolatban ilyen részletes anyag pláne print médiában nem nagyon jelent még meg Magyarországon, sőt, szerintem megkockáztathatjuk, hogy egyáltalán nem. A Forbes-szal kapcsolatban, te ugye ott voltál tényleg a kezdetektől fogva az újságnál. Nem is tudom, hogy melyik a jó szó, hogy milyen támogatás, vagy milyen elvárásokat kaptatok akkor, amikor elindult ez a lap Magyarországon, hiszen azért egy elég komoly franchise-nak vagytok a része.
Igen, hát a legtöbbször azt mondták, hogy egy évig fog működni, addig annyi sikersztori van, és akkor, de az nagyon jó egy év lesz biztos. Most ehhez képest most már szerintem hetedik éve, igen, 13 őszén indultunk, tehát most lesz majd 7 éves a magazin. Kicsit azért szélesítettük a spektrumot, nyilván a nyárba belefér az, hogy nem csak üzletről fogunk írni, és eddig se csak üzletről írtunk, itt a teljesítmény is fókuszba kerültem, hogy az onlineban kezdetektől így van, amióta onlineunk van, a magazinban is nagyobb teret kapnak ezek a történetek. Amúgy volt már szerintem ilyen sportolói anyag, ami ennyire mély volt, az első cikk még hosszú Katinkáról, akkor még egyik volt Sén Tuszuppal, Vastandem címet kapta. Hát az a Vastandem ugye eltört azóta, de hogy azért voltak már ilyen jellegű anyagaink, és szeretünk is ennyire belemenni, és megérteni, hogy ezek a teljesítmények hogyan épülnek föl. Egy csomó üzleti sztoriból is szerintem nagyon sokat lehet tanulni, hogy a hétköznapokban milyen döntéseket hozzon az ember, vagy miket gondoljon át egy döntési szituációban. Ami itt szerintem a sportolói anyagoknál a legizgalmasabb, és ez a top fociban nagyon kijön, hogy hogyan lehet nagyon gyorsan, nagyon jó döntéseket hozni, és hogyha rossz döntést hozol, akkor hogyan lehet minél gyorsabban túllépni rajta. Tehát az, amit mondjuk így mentálisan, amilyen szinten felkészíti magát, meg a csapat a Gulácsit, az nem sokban különbözik attól, ahogy mondjuk egy szilíciumvölgyben működő startupernek kell működnie.
Igen, azt mondta, hogy egy sportoló, de tényleg lehet, hogy jobb, hogy lett volna, hogyha a futballista szót használom. Már csak azért is, mert eszembe jutott közben, ugye Mihelis Norbival is volt ugye hasonló anyagotok annak idején, bár az ő esetében azért sokkal több mindenről lehetett talán kifejezetten üzletről, meg vállalkozási dolgokról beszélni. Nyilvánvalóan hát egészen másként alakítja a saját pályafutását mondjuk a pályákon kívül mellett.
Hát ő nagyon ügyesen csinálta azt, hogy ő kézbe vette ezt a dolgot, és nem finnyáskodott, hogy nincs menedzser, meg nincs, aki megcsinálja helyette, hanem ment a kis 4-1 kártyájával, és cégekhez bement, hogy akkor szponzort keres, tehát ezt a részét is ügyesen építette. Én azt szeretem amúgy a Norbiba, hogy ilyen nagyon jó fiú, de azért van benne egy kis csibészség. Azért mondott egy-két megmosolytató történetet, amikor a Hondához igazolt, hogy ki ez csöngetett még be, hogy hát itt azért mindjárt, majd megegyezünk, csak mondom, hogy tudjátok, hát amíg befutna egy-két ajánlat. És szerintem ő az egyik jó példa arra, hogyha kézbe veszi egy sportoló a saját márkáját, azt, hogy milyen képet alakít ki magáról, soha nem volt ennyire erős eszköz a kezében a sportolóknak arra, hogy direkten a szurkolókkal kommunikáljanak, és meghatározzák azt, hogy milyen kép alakul ki róluk, mint most. akkor az nagyon kifizető tud lenni. Tehát a ma, szerintem ez a legtöbb, amit elérhetsz egy sportágban, hogyha nevedet kimondják, akkor azonosítanak vele egy sportágat, és a Mihelis meg a motorsport ilyen, az is tudja, hogy a Mihelis mit csinál, aki amúgy azt mondja, hogy ezek a hülyék égetik az üzemanyagot, és tönkreteszik a bolygót. Úgyhogy igen, amúgy most mértük, ugye van egy sportolói listánk, és ott idén először mértük azt, hogy milyen a sportolóknak a közösségi média megítélése, mennyit szerepelnek, versus a mainstream médiában hogyan szerepelnek. És ebből már az látszódott például, hogy nagyon sokat tudnak javítani a megítélésükön a közösségi médiában. A Zsuzsák volt ilyen, akinek ugye mindenfajta ügyei meg a átigazolási stratégiája miatt ugye a sportszerető közönség azért a közösségi médiában őt azért sokszor lehúzza, sok a negatív komment. Viszont ezt tudja ellensúlyozni a közösségi médiában, főleg az Instagramon, és ez a hirdetőknek már elég. Tehát azt mondják, hogy ő összességében egy pozitív ember, akivel érdemes mondjuk hirdetni, mert ezt a alapvetően negatív megítélését a mainstreamből ezt ellensúlyozni tudja azzal, hogy saját magát építve a közösségi médiában.
Hát miközben a fősodorból szinte teljesen kikopott a sport, tehát hogy olyat nem nagyon látunk mainstream médiumban, hogy akár állandó sporthírek lennének, akár mondjuk rendszeresen foglalkoznának, de ugyanez elmondható mondjuk az országos napilapokról és az abban megjelenő terjedelméről a sportnak. Tehát hogy az jön vissza a közösségi médián keresztül, ami kiveszett a mainstreamből?
Nem, inkább azt mondanám, hogy ugye, tehát azzal, hogy megszűntek sportszerkesztőségek, kisebbek lettek, az, hogy a nagy országos híradók végén már nincsen sportszekció például, azzal a sport jellegű híreket sok szerkesztőségben olyan emberek kezelik, akik amúgy sportszeretők, meg így kicsit képbe vannak, de a hátterével nincsenek tisztában minden döntésnek, és hajlamosabbak elvinni mondjuk olyan irányba egy-egy sport pályafutásnak a narratíváját, ami nem biztos, hogy mondjuk egy jobban a sportág, adott sportágra jobban rálátó ember mondjuk ebbe az irányba vinni, ez látszik. De alapvetően itt inkább az a különbség szerintem, hogy ma már egy sportoló, hogyha mondjuk úgy dönt, hogy nem áll szóba újságíróval, akkor is el tud érni több millió embert, és ő fogja meghatározni azt, hogy mivel fog bekerülni a mainstreambe, mert nyilván a szerkesztőségek ki vannak ihezve, és vágyják a tartalmat, és ha valaki posztol valamit, akkor fel fogják használni. De ugyanígy látszik az a trend is, főleg amúgy a nagy nyugat-európai klubokban, de szerintem itthon is, hogy ezért nagyon sok klub az nagyon profi média vállalkozás is lett. Tehát már nem az, hogy leültetjük a Messit, hogy adjon egy hónapban mondjuk 8 interjút, hanem a Barca TV megcsinálja vele a nagyon profi, nagyon kimunkált interjút, hogy miről beszélt és hogy. És mivel nem ül le senkivel, ezért mindenki át fogja venni, és azt a narratívát fogják tovább vinni, amit ők ott szépen megalkottak.
Hát, vagy hogyha olyan helyzet van, és szerintem nagyon szépen át is csatlakozhatunk akkor erre a témára, és nagyon tetszett, hogy Zsuzsákkal kapcsolatban az átigazolási stratégia kifejezést használtad. Hát Lionel Messi is ugye elég érdekes stratégiát alkalmazott most az átigazolásával, vagy átnemigazolásával kapcsolatban Barcelonában, és ugye ebben egy nagyon érdekes pont volt az, hogy hát nem tudom, most már mindenképpen nyilvánvalóan mainstream médiumnak kell nevezni egy internetes portált is. Ugye a goal.com-nak nyilatkozott és adott nagyon hosszú interjút, meglepően hosszú interjút, már csak abból is kiindulva, amiket tőle eddig láttunk pályafutása során, és nem egy televíziót, nem egy újságot keresett meg. Nyilván ebben az is benne van, hogy mondjuk éppen akár ő, akár a menedzsmentje milyen kapcsolatot ápol egyes újságírókkal. Szóval igen, azt nyugodtan mondhatjuk, hogy ilyen szempontból abszolút átalakult az is, ahogyan mi fogyasztjuk nyilvánvalóan a különböző médiumokat, és abban például egy ilyen portál abszolút vezető szerepet tudhat most már magáénak.
Bocsánat, még mielőtt válaszolnál, Gergő, egyetlen kérdés, és ezt mind a kettőtöknek teszem fel, nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mit gondoltok erről. Mennyire volt szerintetek tudatos, és mennyire adhok jellegű az a fajta viselkedés meg kommunikáció, amit Messi ennek az egész ügynek a kapcsán folytatott, az, hogy amikor ugye megérkezett ez az átigazolási kérelem utána, gyakorlatilag senkivel és semmivel nem állt szóba napokig, hetekig, tehát ez ugyanígy igaz a Barcelona vezetőségére, mint a sajtóra. És ezt majdnem mindenki érintetően hibának könyvelte el, hogy ez a fajta szivárogtatás sem történt meg, ami esetleg akár az ő helyzetét, vagy az ő pozícióit könnyítette volna.
Hát neki egyébként sem nagyon szokása nagyon sokat beszélni egyáltalán újságírókkal, pláne milyen kényes kérdésekben. Tehát ez neki valahol az imidzsének a része, ebben is biztos vagyok.
Igen, hogyha a szivárogtat, az a baj, hogyha meg nem, akkor meg az szegény. Tehát nem tud jól kijönni ebből. Ez az interjú tényleg hosszú volt, szerintem kb. Ennyit beszélt eddig összesen újságíróval, viszont az is látszódott rajta, hogy nagyon moderált interjú volt, tehát kb. Szerintem a menedzsment lediktálta, hogy mit olvashat föl az újságíró, és nagyon kedves is volt vele, tehát nem kapott azért erős kérdéseket. Szerintem fontos volt, hogy ő átkésen elmondta, és az azért volt fontos, mert nem hiszem, hogy marad jövőre, és most tette le annak az alapjait, hogy ő azért klubikon maradjon, és ne utálják meg a szurkolók, és ez névvel, arccal élőben meg kellett mondani a tutit. Kicsit elindult abba az irányba, amit a spanyol sajtó ugye úgy hív az ilyen átigazolási pletykáknál, amik megvannak, hogy Culebrón szakmaperába kezdett hajlani az egész, és inkább a Bartomeu szította azt, hogy ebből egy ilyen nagyon vegyes megítélésű hülye sztori legyen. Én szerintem jól tette, hogy nem szólalt meg csak akkor, amikor döntést hozott. Egy ideig szerintem egyrészt arról szólt, gondolom, a háttérben a harc, hogy az ügyvédek mit mondanak. A másik meg az szintén a narratíváról szólt, hogy a Bartomeu az el tudja ezt úgy adni, hogy megsértődött a világsztár is elmegy, és jól kitol velünk, vagy a Messi milyen képet tud magáról kialakítani, hogyha most megy, vagy jövőre. Ez a két dolog lehetett itt a háttérben. Múlt hét szerdán nem úgy azt mondtam, hogy tudja, hogy megy. Tehát nincs az a szenárió, amivel jól jár bárki, hogyha ő marad. Ő sem a klub, sem a Bartomeu. Nagyon meglepett, hogy marad. És az is meglepett, hogy mennyire erős volt az érzelmi szál ebben. Legalábbis a nyilatkozata alapján.
De ha már szivároktatásról beszéltünk, akkor ebből a szempontból Bartomeu nagyon hamar lebukott, nem? Tehát, hogy az nagyon hamar kiderült a világ számára, hogy...
Köszönöm, hogy ugye... tehát, hogy most az ember, aki lebukott, az, hogy troll hadsereget bérelt fel a saját klubikonjai ellen. Igen, várható volt, hogy le fog bukni. Nincs jó megítélés amúgy a katalán újságírók között. Egyre kisebb ilyen rádióknak, meg ilyen helyi katalán újságoknak próbál szivárogtatni. Amikor így az elnökség elején, akkor még a sport.es hozta az exkluzív infókat, most meg már az ilyen kis helyi rádiók. Nem tudom, szóval hogy a legrosszabb, ami történhetett, és még rosszabb elnök lett, mint amilyen volt.
Úgy egyébként, hogy ezeket az elképesztő fizetési cehkeket, ezeket nekik köszönhetik azok a játékosok, akik most lényegében erősen azok oldalán vannak, akik szeretnék megbuktatni, hogy egy egészen finoman próbáljam megfogalmazni a lényeget.
Hát a fizetés az egy dolog. Azért mondjuk, hogyha ezek a játékosok jól akartak volna keresni, akkor már most a top játékosokról beszélek, nem? Clement barátunkról, ugye, aki valószínűleg már most többet keres, mint amennyit bárhol kereshetne. Tehát, hogyha a top játékosokat nézik, akkor azért valószínűleg máshol is tudtak volna ilyen pénzeket keresni. Jó, lehet, hogy nem ennyit. De hogyha bele akarunk menni ebbe a részébe, szerintem anyagilag iszonyatosan katasztrofálisan néz ki ez a Barcelona most. Megnéztem a legutóbb elérhető mérlegüket, és nagyon durván eladósodott a klub 2018-ban. Azért amúgy, mert felvettek egyrészt egy nagyon nagy bankhitelt, és 200 millió eurós kötvényt is kibocsátottak. Ugye a Bartomeu-nak egyetlen projektje van, amióta elnök, amit mindig is mond, és végig akar vinni, ez az Espai Barca, hogy felújítják a sportváros meg a stadion pedig. Más projektje ugye nincs, tehát ez is látszik a csapaton. Más hosszú távú elgondolás nincs. És az most már látszik a mérlegekben, hogy mondjuk 2017-18-ban volt 130 millió euró tartozása a Barszának, és a következő szezonban meg 511 millió. És ezt nekik úgy kell tudniuk majd most kigazdálkodni, ezt a hosszú távú adósságot, ugye évente kb. 170-200 millió euró közötti törlesztő részleteket, amiben benne van amúgy az is, hogy a játékosokat több részletben fizetik ki az elmúlt két évben igen drágán igazolt, és be nem vált, vagy be nem épített játékosokat több részletben fizetik ki. Tehát ezt úgy kell majd finanszírozni, hogy a bevételük azért legalább 20-25%-kal fog mérséklődni. Tehát egy ilyen 3-4 évvel ezelőtti szintre fog visszaesni.
Hát milyen
Igen, mondd.
Mondd csak nyugodtan, bocsánat.
De így nézzük, amúgy én én már csak emiatt is azt mondtam, hogy neki abba az irányba kéne menni, hogy felsúfolja az árát a Manchester City felé. Tehát én azt hiszem, hogy a Bartomeu azért mondja, hogy itt tartjuk a Messit, hogy a City-nél a zsebükbe nyúljanak. És szerintem volt is benne egy ilyen szál egy ideig, mert hogy a Messi fizetése nagyon sokat viszel, és most kell nekik bevétel. És se onnan, máshonnan nem tudnak előteremteni ennyi pénzt, csak hogyha Messit eladják, ami nem biztos, hogy amúgy rosszat tenne a Barcelonának, hogyha elmenne és egy új korszakot nyitnának.
Hát sőt, most, hogyha ennek a döntésnek végignézzük a lehetséges hatásait, igazából sem anyagilag, sem emberileg, sem sportszakmailag nem nagyon tudja megindokolni az ember, hogy miért kell Messit a klubnál tartani. Maximum tényleg itt ugye az a fajta szál, amennyire kötődik egyáltalán Messi a klubhoz, meg a marketing értéke, ami esetleg indokolni tudja azt, hogy itt tartsák, de egyébként meg itt most mondanám azt, hogy Bartomeu, de egyáltalán egy klubelnök szemével, fejével nézve a dolgokat, tényleg nem nagyon lehet megindokolni, hogy akkor most ebben a helyzetben miért is kell Messit ott tartani a klubnál.
Ha az a kérdés, tehát ugye azon gondolkoztok, hogy ki nyert ebből az egészből, ki tudsz mondani, ki nyert ezzel az egészen?
A Real Madrid.
Nem, hát a futballromantikusok, akik azt szeretnék, hogy Messi egy csapatban játssza végig a pályafutását. Hát még így sem valószínű, hogy ők fognak nyerni a végén, de ők most ebben a pillanatban nyertesnek érezhetik magukat. Egyébként jelen pillanatban szerinted van olyan, aki, vagy amelyik klubról elmondhatjuk, hogy igen, ez az a stratégia, vagy ez az a taktika, ami igazán beválhat ebben az ínséges időszakban, mert szerintem borzasztó nehéz azt megjósolni, hogy mi az, amire első körben, vagy első sorban szüksége van egy futballklubnak. Arra, hogy kicsit tágítsd, bővítsd a keretedet, mert hogy 6 héttel rövidebb szezonokat játszunk, sokkal sűrűbben, sokkal több mérkőzéssel, tehát szükség van a játékosokra, hogy magadnál tartsd a sztárokat, mert ők azok, akik mondjuk zárt kapus meccseken is tudják hozni azt a nívót, amit egyébként mások csak közönséggel a hátuk mögött, gondolom érted, hogy itt mire akarok kiukadni, vagy az, hogy inkább akkor figyeljünk a költségekre, és hogy ne szaladjanak el se a fizetések, se az egyéb költéseink, mert különben csődbe megy a klub.
Az nagyon érdekes látni, hogy ugye vannak ilyen nagyon hagyományos struktúrák, mint a spanyoloknál ugye a pártolótagság, a szociók, vagy a németeknél ez az egyesületi modell, amik itt maradtak a múlt századból, és erre ömlik rá az, hogy globális üzlet lett a foci, viszont ezek a struktúrák nem tudnak annyi pénzt megmozgatni, és nagyon deformálódnak. Ugye a Barcelonánál azt látjuk, hogy egy teljesen autoriter vezetés lesz, tehát kiüresedik az, hogy itt valójában a pártolótagoknak a tulajdona a klub. Sőt, amúgy hozzáteszem azzal, hogy kötvény adósságuk van, azokat a kötvényeket amúgy lejegyezte egy francia, meg egy amerikai biztosítótársaság, hogyha bármi baj lesz, akkor ők tulajdonosi jogokat kaphatnak, az még egy érdekes helyzet lehet, hogyha így nagyon megroppanna a Barca. Nem hiszem, hogy ezt bárki hagyni fogja majd. De mondjuk szétbontva a kérdést, ugye anyagilag azt látom, hogy ez a globalizálódó piac, ez megkívánja azt, hogy itt nagyon profi menedzsmentek meg cégek legyenek valójában ezek a klubok. Ebből a szempontból nagyon jó modell az, amit a Bayern csinál, amit a Liverpool csinál, és azért, mert a pénzt nem csak játékosok költik, hanem tudásbázisra. Tehát nagyon sokfajta menedzsment tudást szednek össze, akár attól kezdve, hogy hogyan étkezenek a játékosok, egészen odáig, hogy mire költünk és hogyan, és profi menedzselik nem csak az első csapatot, hanem az egész klubot. Ez az, amit most amúgy például a Barcelonánál egyáltalán nem látunk. És ezek a jó menedzsmentek szabhatnának annak határt, hogy mennyi fizetést adunk, hogy leszünk fenntarthatóak, hogy lesz stabil a klub. Játékos, meg egyéb fronton, azt lehet, hogy ahhoz amúgy ti jobban értetek. Én azt látom egyszerű futballszeretőként, ez ilyen egy személyes hadseregekkor a véget ért. Persze ez már lemenőben volt, de hogy mondjuk volt 2 szezon, amikor a Messi, hát Bélet nem tudott nyerni, de mondjuk megnyert spanyol bajnokságot a Barcelonának, és megnéz egy Liverpoolt vagy egy Bayernt, akkor azt látod, hogy az egész csapat fejében ugyanaz van, értik a projektet, elmondják nekik 50-szer, mindenki tudja, hogy a másik mit fog csinálni, 11 játékos, ha megkérdezed, hogy egy adott meccs szituációban mit fog csinálni a másik 10 játékos, azt fogja mondani, hogy ezt meg ezt fogja csinálni most. Tehát ilyen csapatok vannak, persze kellenek a sztárok, nem azt mondom, hogy nem, de szerintem az a fajta hegemónia, amit láttunk a Messi-Ronaldo érában, az most egy kicsit attól elköszönünk, és amúgy a gazdasági észszerűség is ebbe az irányba visz.
Azt figyelhetjük meg talán egy kicsit nagyban, amit itt ugye a magyar klubokkal kapcsolatban említette, hogy milyen újdonságnak számít egyáltalán az, hogy van egy olyan szakmai igazgató, akár a Vidinél, akár a Fradinál, aki ugye tényleg abszolút a sportszakmai irányítást a kezébe tudta venni, és abszolút tényleg irányt tudott szabni annak, hogy milyen irányban fejlődjön a klub, és hogy ezeknek az embereknek a szerepe a nemzetközi labdarúgásban abszolút felértékelődött. Tehát egyre több helyen ismerjük már meg valóban azokat az embereket, akik tényleg mondjuk a sportszakmai irányításért felelnek a legnagyobb kluboknál, és az edzők szerepe is abszolút felértékelődött szerintem még inkább. Ami mondjuk a Barca esetében egy abszolút jól látható dolog, illetve az edzőnek a hiánya az utóbbi években és az eredmények elmaradásában.
Hát, illetve talán nem is az edzőnek a hiánya, hanem annak a struktúrának, amit az előbb Gergő is mondott, tehát annak a szakmai töbletnek, amit nem feltétlenül csak az edző tud megadni, hanem egy olyan háttérstáb, amit Liverpoolban is kiépítettek. Viszont azért akartam csak beleszólni, mert pont ezzel kapcsolatban vagyok kíváncsi arra, hogy egy ilyen háttérstábnak a működtetése az nyilvánvalóan hasonlóan nagy pénzeket és hasonlóan nagy financiális terhet jelent a klub számára, mint akár a játékosoknak, vagy mondjuk a keretnek a bővítése adott esetben. És ebben a járványidőszakban például, amikor a leállások voltak, akkor pont ezt mondták, hogy ezek az emberek azok, akik közül nagyon sokan nem tudnak dolgozni. Tehát, hogy azok a külső beszállítók, akik a különböző táplálék kiegészítőket hozták, azok voltak az elsők, akiknek azt kellett, hogy mondják, hogy bocsánat, álljunk le, mert jelen pillanatban nincs kinek, nincs mit adni. Szóval kicsit ezzel is be tudod csapdázni magad ezzel a helyzettel, hogyha ebbe az irányba gondolkodsz szerintem.
Szerintem ez utóbbi azért lehetett amúgy sok klubnál, mert nagyon pengejelen táncolnak. Tehát annyira vitálisan nőtt éves szinten, amúgy a transferpiac is, meg az egész globális labdarúgás és a bevételben mérték mindig is, hogy mindig azt mondták, hogy nem baj, hogyha kicsit eladósodunk, mert jövő évben úgyis annyit fog nőni a piac, mert akit tavaly 80 millió euróért nem adtunk el, azt jövőre el fogjuk adni 120-ért. Tehát, hogy ez mindig benne volt, hogy majd úgyis ki fogjuk tudni fizetni. Voltak klubok, akik nem így gondolkoztak, amúgy a Liverpool meg a Bayern például ilyen volt, és szerintem ebből fakadhatnak ezek a problémák. Itt megint az kérdés, hogy egy közép-hosszú távú projektet a klub el tud-e mondani minden egyes munkavállalónak, és nem csak az első csapatnak, hanem a háttérstárnak is. Hogy most azt veszük, hogy a Lőv Zsoltról szóltak ezek a hírek, hogy 1,5 millió euróért vásárolták ki, hát most ilyen futballistát kapsz 1,5 millió euróért, tehát mondjuk, hogyha az összképet nézem, azért valószínűleg nem olyan nagy tétel a stábnak a megtartása, megfizetése, mint mondjuk az első csapatnál, hogyha megvágják a fizetéseket, hát szerintem 10%-kal, mondjuk egy német top 4-es klubnál, akkor valószínűleg rövőbe kifizetik a stábot, még úgyis senki nem dolgozik. Viszont közép-hosszú távon egy lojális menedzsment fog kialakulni, aki mindent megtesz majd a klubért, akkor amikor az élet egy kicsit visszáll a rendes kerékvágásba. Tehát szerintem ez nem tétel, hogy a stábot megtartsák, ez akarat kérdése. Inkább arra világított rá az összes ilyen sztori, hogy tényleg nagyon előre szaladtak a klubok költekezésben, és erre szerintem az UEFA-nak is oda kéne most már figyelni, meg a nemzeti szövetségeknek, mert hogyha egyrészt a nagy klubok ugye megroppannak, akkor nem lesz, aki vásároljon majd a piacon, meg mozgásban tartsa a liga közvetítési jogainak az adását, meg felfele verje az árakat. Ha meg a középcsapatok mennek tönkre, akkor meg majd honnan fognak vásárolni a nagy csapatok. Én az utóbbit látom amúgy nagyobb veszélynek, tehát kevésbé látványos, mert ugye nyilván az a dalakcím, hogy a Juventus veszteséges, meg a Barca nehéz helyzetben van, de hogyha a nemzeti top bajnokságokat veszük mondjuk, és a top 5 bajnokságot, és ott az 5-től 8-ig, tehát akik még így indulnak, nemzetközi kupába vagy odaérhetnek, akik amúgy tök rendben lévő csapatok, és akikből válogatnak aztán a nagy csapatok, vagy akikhez elküldik kölcsönbe a fiataljaikat, hogyha ezek megroppannak, az azért nem tesz jót a top focinak, se a nagy kupoknak.
Igen, bár azért meglepő szerintem, hogy mikor volt az utolsó olyan év, ahol a nagy csapatok ennyire törekedtek volna arra, hogy mindenképpen európai kupa szereplők legyenek, akár még az Európa Ligában is. Ezt ugye az UEFA szabályozása miatt lehet, hogy így történt. Itt mi a helyes stratégia szerinted? Hogyha nyilván az UEFA is valahol abban érdekelt, hogy valamivel kipótolják azokat a kieséseket, amik itt akár a járványhelyzet miatt, akár annak a következményei miatt keletkeztek, és ez, hogy le tudják írni például a tranzakciós illetékeinek egy részét veszteségként a korábbival ellentétben, itt ugye az FFP szabályozás lazítása miatt, ez nyilván eredményezhet egy ilyen kicsit fék nélküli szcenáriót megint.
De ahhoz képest, hogy itt májusban arról volt szó, hogy a piacnak a 25-30% az átigazolási piacnak el fog tűnni, egy ilyen 10 milliárd euró, de visszaugrunk ilyen 13-14-re az időben. Ahhoz képest már megvolt az első 100 millió eurós igazolás, és még azt sem mondom, hogy egy olyan, tehát nagyon jó focistát vettek 100 millió euróért, de már nem egy Messi vagy egy Ronaldo, vagy egy Mbappé. Nem akarom megbántani a Chelsea-t, meg se senkit, de hogy azért simán kicsengették. Szerintem az a probléma inkább, az tök jó, hogy lazítottak egy kicsit. Rendkívüli időket élünk, rendkívüli megoldásokra van szükség, hogy mindenki életben maradjon, ez tiszta sor.
Bocsánat, csak ezzel egy kicsit arra bíztatod, most nem akarok itt megnevezni, szóval azokat a külföldi csoportokat, amelyek eddig is már tudták volna fizetni ezeket az összegeket, csak mondjuk pont ezt szabadgátat nekik, ez egy kicsit a rendőr, vagy a pandúrt bíztatod arra, hogy na, akkor most törjék be a boltban.
Két probléma van, egyrészt, hogy ezek a lazítások elsősorban igen, ezeknek a kluboknak segítenek, tehát nem azokat a csapatokat segítik, akik nem jutnak be kupa szerepléshez, és így nem lesz többletbevételük. Ez az egyik probléma, tehát nagyon elitista a megközelítés, hogy védjük meg a nagyokat. A másik meg, hogy eddig kell nagyon keményen betartani. Tehát a probléma nem az, hogy most lazítottak, hanem az, hogy eddig nagyon lazán álltak hozzá.
Ez egy nagyon aktuális téma, azt hiszem, és akkor egy picit mehetünk ebbe az irányba is, hiszen itt a Manchester City kapcsán az utóbbi években, meg főleg aztán az utóbbi hónapokban nagyon sokszor előkerült ugye a financial fair play, és hogy egyáltalán mennyire veszi az UEFA komolyan ezt az egészet, mennyire lehet komolyan venni, mennyire lehetett eddig komolyan venni, és ezek után mennyire lehet komolyan venni, és tényleg pont abban a pillanatban vagyunk, amikor igazán komolyan kellene venni. Szóval hol tart szerinted ez az egész szabályozás? Itt egy nagy újratervezésnek kell majd következnie?
Komolyan kéne venni, sehol nem tart, tehát ennél jobban, mint ahogy a City lebukott, nem lehet. Tehát ott vannak az e-mailek, hogy túlárazottan kötöttek szponzori szerződéseket, ennél egyértelműbben itt nem derülhetnek ki dolgok, nem lehetnek elévülési idők, vagy nagyon hosszú elévülési időknek kellene lennie. Tehát nem tudom, most pontosan nem emlékszem, hogy 2 év volt talán itt az elévülési idő, hogy a mögé bújtak, hogy ez 2 vagy 3 éve volt, miközben 5 meg 6 évre kötnek most már focistákkal szerződéseket, tehát hogy...
Hát én meg így itt a bizonyítékoknak a használhatósága, vagy fel nem használhatósága.
Persze, de na, tehát ők lebuktak.
Így van.
Kellett volna zárni őket 2 évre a BL-ből, és akkor minden más klub megtanulja, hogy nem csinálunk ilyet.
Jó, de meglepődött ezen bárki? Tehát szerintem ez pontosan egy olyan dráma volt, amit már nagyon sokszor láttál, egy Rómeó és Júlia, ahol tudod, hogy a végén majd Rómeó és Júlia meg fog halni. De hát...
És most Rómeó és Júlia is életben maradt, és nagyon boldog. A UEFA is nagyon boldog, meg a Manchester City is nagyon boldog.
Igen, de miközben eljátszotta mindenki a saját szerepét. Tehát az UEFA is az, hogy hú, én kemény vagyok, és akkor most ezeket előhozom ezeket az ügyeket, és mindegyiket kőkeményen majd végigviszem, és megbüntetem. A Manchester City eljátszotta szintén a saját szerepét, amit mindenki várt a csapattól, talán egy kicsit még több arroganciával, mint amennyivel elsőre gondolta volna az ember, és eljátszotta a Nemzetközi Sportdöntőbíróság is azt a szerepet, amit ráosztottak, mert hogy nyilvánvalóan, hogyha olyan bűncselekményért akarsz megbüntetni valamit, amit hát nem lehet bizonyítani, vagy legalábbis nem úgy, ahogy ez megállja a helyét egy bíróságon, akkor nem kell, hogy életben tartsák, vagy életben hagyják azt a döntést.
Szerintem nagyon rombolja a morált, és mindenkinek egy ilyen felhívás, hogy gyerünk hajrá, csak ügyesen le kell papírozni. Amúgy az látszik egy csomó klubnál, hogy eleve elébe mennek ugye ennek a szabályozásnak, ez a Barcelonánál is látszik, hogy több részletben fizetik ki a nagyon drága focistákat. Tehát amit eddig néztek például a kluboknál, hogy adott évben kiadások, bevételek hogyan alakultak, az igazából most már kezd egy kicsit idejét múlt szemlélet lenni, azt kell nézni, hogy mekkora a kluboknak a hosszú távú adóssága, mert egyszerűen oda áttolják a még ki nem fizetett átigazolási részleteket, és az meg nagyban fogja befolyásolni, hogy egy-egy klub mennyire fenntartható anyagilag akár középtávon is, ezt jobban kéne nézni. Szerintem iszonyatosan morálromboló, tehát, hogy egyrészt a kicsik is majd fognak próbálkozni, kettő meg az a tudat, hogy a nagyoknak mindent lehet. Kicsit közelíteni kéne a fair playhez a tárgyalótermekben is.
Hát vagy van még egy lehetőség szerintem, hogy most, hogyha meg kéne mondani, hogy mi a jövő legjövedelmezőbb és legjobb szakmája, akkor sportjogász. Szerintem, hogyha én a gyerekeimet valamerre terelgetni akarom, akkor szerintem ebbe az irányba szeretném, mert én pont Kingsley Coman szerződésével kapcsolatban láttam először azt a döbbenetes adatsort, vagy adathalmazt, ami ott ugye bónuszokban 2 éves kölcsön, külön összeggel az első évre, külön összeggel a második évre, ha itt vásárolod meg őt, akkor ennyit kell fizetni, ha ott. Tehát ezt valahol nyilvánosságra hozták ezt a szerződést, tehát egyre több az ilyen nagyon kis rejtett, burkolt fizetem 4 év alatt azt, amit egyébként korábban egy összegben fizettem, és ez a Bayern München, tehát ez a nem trükköző Bayern München, amelyiknél ez történt, nem is akarnám
tudni. A hagyományosabban trükköző Bayern München.
Jó, de tehát, hogy ez, nem is akarnám tudni, hogy ez hogyan történik meg mondjuk egy Juventusnál.
Igen, erre csak ezt tudom mondani.
Ennek ebben az egész...
Know-how, arra is, hogy hogyan lehet lebukni, ott már arra is van, úgyhogy valószínűleg ők ügyesebben csinálják. Amúgy én azt látom ebben, a kicsit a rövid távú szemléletet látom az UEFA szempontjából, mert ők azt mondják, hogy nyilván van 1-2 csapat, ami egy-egy öböl menti államnak gyakorlatilag a költségvetési tétele. Így azért érthető ugye az arrogancia. És azt mondják, hogy most nagyon gyorsan tudnak ebbe a rendszerbe pénzt pumpálni, hát akkor pumpálják, mert kelleni fog. De hát mondom, ez egy nagyon rövid távú megközelítés, nem hiszem, hogy ez jó irányba vinni a klubokat. Miközben amúgy azt is lehet látni, hogy megakad amúgy a globális fejlődése a futballbiznisznek, de szerintem nem fog annyira, mint amennyire prognosztizálták. Tehát az, hogy az 5-ből 4 liga tudott folytatódni, szerintem még nem is hozzák össze ezt a 7-800 milliós buktát, amit korábban prognosztizáltak, tehát ennél szerintem kevesebb lesz. Ugye most már a nagy kluboknak a bevételének hát egy olyan 18-15% között van ugye a meccsnapi bevétel. Ezt szerintem még a legtöbben talán valahogy ki tudják gazdálkodni fizetéscsökkentéssel, egyebekkel, hogy tudjanak működni. De hogyha vannak meccsek, még zárt hajtók mögött is, az a legfontosabb, és ha kicsit döcögbe is, de fog azért ez a biznisz tovább menni, nem fog megakadni. Amúgy most készülve a beszélgetésre megnéztem például, amúgy nagyon érdekes, csak hogy milyen arányok vannak, mert mindig beszélgetünk arról, hogy most lufi-e, ami az európai fociban történik, vagy nem. Nem biztos, hogy az amúgy, mert a Indiában most jár le a spanyol liga közvetítési jogait adták 3 éve, akkor 3 éve a Sony volt a jogtulajdonos, és a Facebook vette meg tőlük. A Sony 10 millió dollárt fizetett Indiára, meg még néhány kisebb országra a környező piacon. És oké, hogy cricket, meg minden, de hát azért ez egy 1 milliárdos piac. Tehát, hogy... És akkor bejött a Facebook, aki kicsit többet ajánlott, ők ingyen adják amúgy, tehát ők nem kérnek előfizetési díjat. Tehát valószínűleg az elmúlt 3 évben elég sok indiai rákapott a spanyol focira, hiszen ingyen nézhették a Facebookon keresztül. Most lesz majd újra tender, kíváncsi leszek, hogy ki és mennyiért viszi el, de hogyha csak ezt az egy piacot nézzük, és azt, hogy mondjuk Kína mennyit hozott be az európai top klubokba, nem csak befektetőként, hanem azzal, hogy a közvetítési jogokat eladják, és ha azt nézzük, hogy Ázsiában mennyit fizet valaki egy BL meccsért, vagy egy spanyol, vagy egy angol meccs megnézésért, akkor azért még hát ez a piac még bőven fog tovább nőni, tehát lesz miből gazdálkodni. Ezért sem értem, hogy miért nem fogják meg jobban a most ész nélkül és szabálytalanul költekező klubokat. Tehát az látszik, hogy legálisan is be fog tudni jönni ennyi pénz, lehet, hogy nem ilyen gyorsan, de 3 év alatt, 4 év alatt be fognak jönni ezek a pénzek, be tudnak jönni.
Nyilván van, amikor van egy ilyen tényleg a gazdaságra is komoly deformáló hatással ható dolog. Az egyébként is azt jelenti, hogy akik mondjuk nagyon az elithez tartoztak, még inkább el tudnak szökni idézőjelben azoktól, vagy még inkább tud növekedni a különbség mondjuk a közvetlen elit és az alattuk lévők között. Ha még ehhez azt is hozzáveszik, hogy mondjuk mennyire kell ezek után komolyan venni a financial fair play-t, akkor azért ennek lehet egy olyan nem is hosszú távon, hanem inkább tényleg ilyen rövid vagy középtávon erőteljesen érzékelhető hatása majd, hogy még inkább szegregálódik mondjuk itt a nemzetközi labdarúgásnak az elitje, amiben már egyébként is nagyon nehéz volt csatlakozni, mondjuk itt tényleg itt a Lipcse lehet, aki ez a legközelebb áll jelen pillanatban.
Szerintem anyagilag most lehetne csökkenteni a gettet, mert ezek a, tehát itt a tőke, ami koncentrálódik a nagy kluboknál, az ugye a rendezett viszonyokat szereti, amikor tudja, hogy mi fog történni, és ez most nem áll fent. Tehát most, ha rá lehetne őket fogni arra, hogy kicsit visszafogják magukat, akkor lehetne csökkenteni ezt a különbséget, ami amúgy szerintem jót tenne az európai focinak. Bár, tehát mondom, annyira globalizálódik az egész, hogy még mindig elbírja ezeket a nagy klubokat az európai foci. Tehát még mindig üzletileg nincs rá kényszerítve az UEFA, hogy visszafogja őket. Az az igazság, mert ha egy évben van 8 Barca Real, megnézik ugyanúgy, és ki fogják érte fizetni online, hogy azt az egy meccset meg tudják nézni a világ túlfelén, mert egyszerűen ebben a lázban ég a világ. Nagyon érdekes, hogy én a kisfiamat megkérdeztem, aki 6 éves, és volt már Fradi meccsen, és szereti a Fradit, hogy melyik csapatnak szurkol, csak így hirtelen rákérdeztem, és melyik a legjobb csapat a világon, kinek szurkol, akkor mondta, hogy a Barcelona. Tehát, hogy ez az új szurkolói generáció, ez ebben fog élni, és nem csak az én kisfiam, hanem már akik nagyobbak is, azt látom, hogy abban élnek, hogy vannak az európai nagy csapatok, papadossal el lehetett menni meccsre, megnézte, oda van érte, stb. És a harmadik, negyedik lesz majd az a klub, aki a helyi klub, akinek a meccsre lehet, hogy gyerekként elment az apjával. Tehát, hogy ez a fajta átalakulás azért még azt vetíti előre szurkolói magatartásnak ez az átalakulása, hogy a nagy klubok még ott lesznek, és minden pénzügyi érdeke az UEFA-nak amellett lesz, hogy minél több meccset játszanak egymással. A kérdés az, hogy hosszú távon ezek a klubok mit csinálnak, majd a többiektől nagyon elszakadnak, nem biztos, hogy olyan jó lesz.
Igen, bocsánat, ezt kiegészítem, de ezt már aztán elmeséltem itt az adásban egyszer, hogy életemben először találkoztam talán egy éve olyannal, hogy egy kisráccal beszélgettem, és melyik csapatnak szurkolsz, és a Paris Saint-Germain mondta. Tehát, hogy azért mondjuk 10 éve ezt viszonylag nehezen tudtad volna elképzelni bárkiről, hogy egy 8-9 éves srác a francia bajnokot mondja meg.
Hát meg azt, hogy tényleg azt látjuk, hogy mondjuk ez a folyamat annyira felgyorsítható, akár a Paris Saint-Germain, akár a Manchester City esetében, hogy olyan klubokról beszélünk, aki a Paris Saint-Germain azért csak részese volt valamilyen szinten az európai elitnek korábban is, de ekkora média figyelem nyilvánvalóan nem irányult rájuk a katari beszállás megelőzően, és pláne azt megelőzően, hogy Neymar megérkezett volna hozzájuk. Szóval, hogy az látszik akár a PSG, akár a Citynek az esetében, hogy olyan klubok, amelyeknek a népszerűsége ugye feltétlenül nem volt mérhető a legnagyobbakéhoz, ezt a hátrányt viszonylag gyorsan be tudják hozni a vetétársakkal szemben.
Hát meg ha belegondolsz, olyan mennyiségben és olyan könnyen jutsz top futballhoz, akár gyerekként is, tehát hogy nem tudom, hogy ti mire emlékeztek, hogy néztetek BL-t még gyerekkorotokban, amikor az ember így elkezd rajongani külföldi csapatokért.
Az első fél időt, mert utána el kellett menni aludni.
Hát igen, meg hiszem, hogy a TV3 azt hiszem meccsenként vett közvetítési jogot, meg nem is adták talán az első egész szezont, vagy csak a kieséses szakasz, mert nem emlékszem. És én például akkor találkoztam először, hogy van ilyen, hogy internacionál, az melyik csapat, az mi az. Most meg egyszerűen ott van előtted, online, akármi, tehát annyira egyszerű a belépés ebbe a világba, a küszöb annyira alacsony, nem prémium csomagban tudja megvenni apa, anya, ezt nem egyszerűen ömlik mindenhonnan. A bemész a boltba, ott vannak a focikártyák kirakva, hogy ez teljesen elhomályosítja a lokális élményeket, amikor a helyi város csapatához néz ki itt a végeken, ugye, mert nyilván rendes országokban ott van egy Manchester United, egy Arsenal, ez más, hogyha a gyerek úgy megy oda, ugye, de hogy itt például nálunk, ez én ezt látom, hogy ugye ez mekkora üzletet jelent, még mekkora kakaót jelent majd ennek a globális biznisznek, de ettől függetlenül is azt mondom, hogyha nincs, lejátszanak 40-70 meccset, most attól függően ezek a sztárfocisták, hogy van-e nagy torna nyáron, meg a BL-ben meddig jutnak. Lehet majd azt is csinálni, hogy 16 csapat játszik szupertornát, és akkor lesz 32 meccs. Nézzünk utána, mert hozzászoktunk, hogy azért minimum 50 meccset megnézünk egyébként.
Itt kicsit az átigazolási időszakra még visszautalva, és arra, amit az előbb mondtál, hogy itt talán lehetőség van arra, hogy csökkenjen a különbség. Csökkenthető úgy a különbség szakmailag szerinted a csapatok között, hogy azért viszonylag sok játékos van kelepcében, tehát itt most akár Cristiano Ronaldo-t, Messi esete is szerintem erre jó példa, de Neymar is most már évek óta, hogy egész egyszerűen túl szűk az a réteg, amelyik őket megengedheti magának, és ez alig fog változni a következőkben, meg ez a helyzet valószínűleg nem segít abban, hogy mondjuk akár középcsapatok is, és nem csak a legfelső polcon lévő sztárok közül, hanem akár az egyel vagy kettő alattuk lévők közül is ilyen csapatokhoz szerződjön. Tehát ugye már eleve kicsit, mintha kikopott volna a fociba lesz, hogy aki igazán nagy sztár, az mondjuk hosszú évekig vagy évtizedekig maradjon annál a középcsapatnál.
Hát lennék én ilyen kelepcébe. Ronaldo, meg szegény Neymar.
Nem, inkább a klubban kelepcében általuk, tehát arra gondolom.
Nem biztos egyébként, hogy ezt ennyire le kell szűkíteni.
Hát ugye vannak ezek a patinás nagy klubok, akik mindig is ott voltak az élmezőnyben, és most feltőkésítettek jó párat, tehát sokkal nagyobb luxus lett kiemelkedő kupákat nyerni, BL-t, vagy mondjuk akár még EL-t is. Sokkal nagyobb a verseny érte. Lehet, hogy ezért érezzük azt, hogy ők kelepcében vannak. Egyszerűen nem nyerhet mindig ugyanaz, mert sokkal nagyobb, és tehát az elit az nagyon eltávolodott a többi csapattól, az lehet, de azért többen alkotják ma már ezt az elitet, mint mondjuk 15 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt. Egyszerűen azért már bejöttek ezek a friss pénzek. Én szerintem az lesz most ezen a nyáron ebben a piacban, kisebb lesz, mint a tavalyi, ebben majdnem biztos vagyok. Szerintem több lesz az olyan jellegű deal, amikor majd cash-t is adnak, meg egy játékost. És akkor majd azt jól felpumpálják, hogy most Lautaro Martinezről lehet hallani, hogy a Barca azt mondta, hogy fizet 65 millió eurót, és még egy játékost ad. Majd azt mondják valamelyik játékosra, hogy hát itt van tehetséges fiatal, 35 millió eurót ér, és akkor kifizettünk nektek jó sokat. Miközben ugye az Inter meg 85-öt akar cashben, tehát több lesz az ilyen deal, amikor majd azt mondják, hogy bevonunk játékjogokat, és azt egy kicsit hát felülértékelik, hogy majd jövő évben, majd amikor visszatérhet a piac, mondjuk akkor majd megmaradjon ez a szint, ami mondjuk tavaly volt. Én ennyit látok, kevesebb cash mozgás lesz, lehet, hogy több játékjog fog majd így többet fognak cseréberélni, vagy kiegészíteni. Mert ugye a kieső bevételek miatt azért sok mindenki nehéz helyzetbe került. Tehát nem engedheti meg magának egy csomó klub, hogy sokat költsön.
Közeledünk így az adásidőnk, vagy a megszokott adásidőnk végéhez, viszont abban is maradtunk azért, hogy próbálunk valódi labdarúgásról is beszélni, meg pályán történt eseményekről is, ha már itt a Nemzetek Ligájának köszönhetően abszolút beindult ugye a következő szezon a nemzetközi labdarúgásban. Hát nyilvánvalóan a magyar válogatott meccsé azért, amelyek minket is a legjobban érdekeltek itt az elmúlt napokban, és a magyar válogatott ugye le is játszotta itt mind a két mérkőzését. Azt gondolom, hogy mondanám azt, hogy nagyon nagy meglepetés nem hozott feltétlenül ez a két meccs, mutatott játékban kevésbé, eredmény szinten azért azt nyugodtan mondhatjuk, hogy Törökországban győzni óriási dolog egy magyar válogatott számára, az meg, hogy kikaptunk Oroszországtól hazai pályán, meg egy abszolút bekalkulálható eredmény volt szerintem, akárhogy is nézett ki ez a mérkőzés.
Hát engem meglepett a Törökországban mutatott játék, szerintem sokkal jobb volt, mint amit előzetesen lehetett várni. Kicsit volt a fejembe kérdője, azért ez egy elég rossz szezon vége volt mindenkinek, nagyon felborult egy csomó megszokott dolog, szóval az is egy ilyen extra dolog volt. Én ott azt éreztem amúgy, hogy a törököket jobban megfogta, hogy nem buzdítják őket a hazai pályán. Aztán itthon meg mi lepődtünk meg, hogy milyen nagy ez az üres stadion. Az jutott az eszembe, hogy lehet, hogy pszichésen vagy pszichológiailag jobb lett volna, amikor grupamába vinni, ami nem tűnik annyira, nem hang annyira az ürességtől.
Ilyen szempontból tök érdekes.
Jobban csinálta, hogy a kis stadionban játszott hát a mesét, mint a Barca.
Pont ezt akartam, hogy a spanyol válogatott is ugye Valdebebasban játszotta tegnap a saját mérkőzését, ez is egy tök érdekes fejlemény volt, és pont ezen gondolkodtam, hogy mi lehet ennek reálisan az oka, és valószínűleg ez lehet mögött egyébként, amit mondasz, hogy azért sokkal kevésbé hat negatívan pszichológiai szempontból a hazai pályán játszó csapatra.
Igen, és hát az orosz meccs meg ott meg az is eszembe jutott, hogy az első fél idő alapján meghallották, amit a mester mondott, hogy az eredmény nem annyira fontos, a másikban meg megértették, hogy mit akart ezzel mondani. Nem rossz kezdete, ezért nagyon bizakodó vagyok, de mondjuk Tehát jobb, hogy az oroszok ellen az első fél időben is csak egy fél időig tartott ez a tragédia, és onnan fel tudtak állni. Hát ilyen közhelyeket tudok ennek kapcsán puffogtatni. Micsoda tartása van a csapatnak, kiderül.
Egyet hallottunk egyébként, és én lehet, hogy most nagyon, nagyon népszerűtlen lesz, amit ezzel kapcsolatban meg fogok fogalmazni, amit láttam tegnap, hogyha, most nem tudom már pontosan a percet, de hogyha csak a 78. percig látom a tegnapi meccset, akkor azt mondom, hogy tele van boldogsággal a szívem, hogy végre van egy olyan magyar játékos, mint Szoboszlai Dominik, aki tényleg minden labdaérintését öröm volt nézni. Én azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudom, mikor volt utoljára olyan focistája a magyar válogatottnak, aki egy személyben ilyen hatással volt a csapat, főleg támadó játékára, de azt nem teheti meg Szoboszlai Dominik, amit megtett, amikor lecserélték, és nekem ez kimondottan rossz volt látni. Azt meg még rosszabb, hogy utána erről nem beszéltek. Tehát az, hogy Rossi elmondta az interjúban magától, egyébként kérdés nélkül, az jó volt, hogy legalább ezt valamilyen szinten próbálta helyre tenni, de hát figyelj, egy edzőnek ez a felelőssége. Tehát, hogyha ő úgy látja, hogy fáradt, nem tud segíteni, én sem láttam úgy egyébként, tehát hogy nyilván, hogyha én vagyok Marco Rossi, ami soha nem lesz, akkor én pályán tartom őt, de így nem viselkedhet, főleg egy 19 éves játékos nem.
Ezzel a részvel abszolút egyetértek, meg azzal is, hogy nyilvánvalóan az újságírónak is van felelőssége abban, hogy ezt a témát miként kezeli. Viszont az a része meg szerintem pozitívum kell, hogy legyen mindenképpen, hogy ez ilyen mélyen megérintette Dominikot. Nem kezelte jól ezt a sztorit, az egészen biztos, meg ez nem volt jó látni szurkolóként, az teljesen egyértelmű. Viszont az, hogy van egy játékos, aki még egy ilyen Nemzetek Ligája mérkőzésen, és azért mindannyian tudjuk ennek szerintem a fontosságát, meg a súlyosságát, de hogy ezt érezte, amikor őt lecserélték, hogy ebben ez neki bosszúságot okozott, dühöt jelentett az ő számára, mert ennek a csapatnak ő meg pillanatokon belül tényleg nagyon meghatározott tagjává vált, szóval neki fontos lett volna, és szeretett volna még ott lenni, és tenni azért, hogy legalább az egyenlítés összejön. Ezt látni a magában szerintem, ez meg pontosan azt mutatja, hogy milyen mentalitás rejtezik benne.
Hát azért ez a Nemzetek Ligája, na. Én úgy vagyok ezzel, hogy egy olyan válogatottnak, mint a magyar, egyetlen dolgot tud kihasználni a nagy csapatok ellen, ez a multiplikátor hatás, hogy egyszerűen mindenki tudja, mi a helye és a szerepe. És az ilyen viselkedésből az jöhet ki, hogy ő ezzel, én értem, hogy ideges volt, de hogy tényleg minden egyes pillanatban nagyon fegyelmezetten kell működni. Az ő mentségére én annyit tudok azért elmondani, hogy biztos meg fogják beszélni, mert azért rossz ilyennek kevesebbért is volt már, hogy összeveszett valakivel a válogatottban, hogy iszonyat teher van azért rajta, szóval azt lássuk, hogy ő nagyon fegyelmezetten tolt végig egy nagyon, neki is egy nagyon hullámvasútszerű szezonja volt, ugye Ausztriában azért a Linz a nyakukra jött, talán azért az elbe is szerettek volna még tovább menni, nagyon jó tavasza volt, iszonyatosan nagy hype jutott el. Tehát, hogyha megnézitek, amikor Gulácsinak a Salzburgban volt jobb szezonja, mint most a Dominiknak, mert tovább jutott a kupában, meg nagyobb pontelőnnyel nyertek, de nem volt ekkora figyelem rajta. És a Dominika meg iszonyatosan nagy figyelem van, és ezt meg kell tanulnia kezelni. És abba beletartozik az, hogy ilyen jelenetek nem történnek meg meccs után, ennyire fegyelmezetnek kell lenni, meg fogja tanulni, van elég ideje. Tehát, hogy
szerintem... Én is így gondolom, csak szerintem ez nagyon fontos, hogy erről mi is beszéljünk, meg erről legyen szó, mert...
Ez a fontos egyébként ebben, igen, tehát hogy ezt a dolgot ne tusoljuk el, tehát mondom, abszolút egyetértek mindenkivel, aki azt mondja, hogy ezt nem engedheti meg magának, csak közben meg azt látom benne, amit nem nagyon láttam a magyar labdarúgóban, hogy még egy ilyen mérkőzésen is ilyen szinten ez meg tudja őt érinteni, és ez szerintem egy baromi fontos és alapvetően egy pozitív dolog, ahogyan ez kivetült, meg ahogyan ez kiderült, az nyilvánvalóan nem. De erről tényleg beszélni kell, meg ezt kezelni kell, és azért bízom benne, ilyen szempontból is szerintem egyébként a lehető legjobb helyen van jelen pillanatban Salzburgban.
Tudom, igen, tehát hogy ez szerintem egy ilyen apró jelent, ezt most kibeszéltük, és...
Nem abszolút, én is csak azért gondolom, hogy meg, tehát, amit előtte láttunk, az meg egészen bámulatos volt, én azt hiszem, tehát hogy az, amit te is mondtál, Gergő, hogy micsoda teherrel kellett, hogy pályára lépjen, akár itt a magyar válogatottban is, hogy itt most már a tízesben tényleg mindenki tőle várja, hogy akkor most emelt föl legalább egy lépcsővel vagy kettővel magasabbra a magyar válogatott szintjét, mint ahol eddig volt, megtette. Tehát, hogy hát semmi igen, kétség.
Tényleg, ha megnézitek, mennyi interjút adott, mennyi cikk foglalkozik vele, nagyon kiemelt figyelem van most rajta, tényleg.
Azt is kijelenthetjük szerintem, hogy azt nem mondom, hogy Marco Rossi megtalálta, inkább visszatalálta a saját játékrendszeréhez, és azért nekem van egy olyan érzésem, hogy ezt csak sejtettük korábban, meg vártuk tőle, hogy elsősorban majd ezt a háromvédős rendszert alkalmazza a válogatottnál, de nagyon úgy tűnik, hogy ez lesz hosszú távon a megoldás, ami mellett dönteni fog.
Hát csak szegény Szalai ne menjen visszavédekezni, ugye?
Már az Ádám most gondolom rágondolsz elsősorban.
Rágondoltam. Én amúgy most a nagy képet nézve azt láttam, hogy nagyon jó a kapcsolat a csapat meg a szövetségi kapitány között, aki amúgy jó minőséget képvisel, tehát hogy azért a szövetségi kapitányok nem a top edzők szoktak lenni, de hogy ő nagyon egyrészt jó edzőnek tartom, még ha nem is az a top-top kategória, de azért a jobbak közül való, és láthatóan nagyon elkötelezett, és ezt a csapat is látja, és nagyon jó a viszony a csapatnak közte. És amúgy, ha volt surlódás is játékosok között, akkor ezt meg tudták beszélni, és nem fél meghozni kemény döntéseket. Tehát mindent alárendel a csapatnak. Sportszakmai részét lehet, hogy ti jobban tudjátok, hogy most hány védővel, meg milyen stratégiával áll ki. Én azt látom, hogy jó ránézni erre a válogatottra, és a mozdulatokban is azt látom, nem csak a Dominik, hanem Sala is milyen, itt nem csak a gólja miatt, de hogy ahogy tehát Szoboszlaival is nagyon jól mozogtak együtt, hogy úgy kezd mozogni, és a törökországi meccs az meg kifejezetten egy nagyon bátor magyar csapat képét mutatta, hogy így elhitette ezzel a bandával, hogy menni kell, hogy meg fognak érni, és tényleg megjelent.
Mivel én vagyok a legöregebb közületek, azért felvállalom ezt az állandó ilyen öreg fanyagó szerepét, tehát hogy én nekem egyetlen egy...
Ez a negyedik expertibikém.
Ez már az. Tehát itt egyetlen egy probléma van szerintem. Nagyon jól néz ki most ez a csapat. Nagyon jó, hogy végre van egy abszolút klasszis kapusunk, van egy klasszis védőnk, ugye Willy Orbán is előtte, ugye Gulácsi személyében, középpályán Dominik Sallai Roland szerintem egy nagyon magas színvonalat képvisel. Nem látom azt, hogy Szalai mögé, vagy helyére majd idővel ki fog belépni, mert szerintem nincsen hozzá hasonló szinten futballozó középcsatár sem Magyarországon, és még mindig nem látom azt, hogy Willy Orbán mellett kik lehetnek azok a társak, akik hosszú távon a védekezést is egy kicsit magasabb szintre helyezik. Egyébként egyetértek azzal, hogy ez tök jól nézett ki.
Igen, meg szerintem itt most azért Marco Rossi is elsősorban a rövid távú kérdések megoldásán gondolkodik, mert ugye a legfontosabb feladat most az lesz ennek a válogatottnak, hogy ugye itt az Európa-bajnoki pótselejtezőt sikerrel vegye és kijusson az Európa-bajnokságra, úgyhogy szerintem Rossi is úgy van vele, hogy és nem véletlenül ilyen szempontból, ugye Nikolic Nemanjának a reaktiválása sem, hogy most egyelőre ezeket a rövid távú dolgokat kell megoldani. Összességében meg az jutott még eszembe azzal kapcsolatban, amit Gergő mondott, hogy egyrészt ugye jó ránézni tényleg erre a válogatottra is, meg szurkolóként jó ránézni Marco Rossira is, amit mondasz, hogy ő is mennyire tud azonosulni a csapattal, meg edzőnek néz ki fizikailag is, meg úgy is, ahogyan látjuk, hogy összerakja ezt a csapatot, meg hogyan működik ez az egész társaság így együtt.
Igen. Amit Tibi említesz, az nem biztos, hogy Rossinak a felelőssége. Amúgy a Gulácsi anyagban a Gulácsi beszélt arról, hogy szerintem azért sok akadálya nincs annak, hogy mondjuk a Lipcsinél bevezetett modellt, vagy abból sok elemet átemeljenek magyar klubokhoz, és egy 5-7 éves periódusra írjanak egy programot, hogy ezt szeretnénk elérni ilyen lépcsőfokokon keresztül. Ez a futball szempontból mondjuk a Lipcse 9 év alatt jutott el idáig. Azért az nem egy nagy idő igazából. És attól meg senki nem volt eltiltva eddig sem magyar szakemberként, hogy kimenjen ilyen edzésekre és látogassa.
Ez egy érdekes pont volt ugye ebben a cikkben. Ugye ezt ő is említette, hogy nem nagyon érkezik ilyenfajta megkeresés az ő irányába sem, meg nem látja egyáltalán a törekvést Magyarországról.
És amit mondott Házenhütőről, az nagyon tanulságos volt, hogy azért bizonyos eredményekkel a háta mögött nem szégyelte körbejárni a nagy csapatok ausztriai edzőtáborát, ha kellett, akkor sapkában és szemüvegben és ballonkabátban, hogy ne jöjjenek rá, hogy ő az. Tehát, hogy neki ez nem derogált, ő tanulni akart és ment. Ezt a fajta nyitottságot, ezt senki nem tiltja, lehet menni, és lehet tanulni azoktól, akik jól csinálják. Ez nem Rossi felelőssége, ebben lenne dolga talán az MLS-nek is, meg a klubvezetéseknek is, hogy hogy magukba szívják, hogy mások olyan építkeznek. Mert most már azért tényleg van egy csomó olyan klub, ahol azt látjuk, hogy okos pénzköltéssel oda jutottak azért az európai elitbe, nem csak a Lipcse.
Azt hiszem, hogy ez végszónak is tökéletes itt a mai beszélgetésünk végén. Zsiborás Gergőnek nagyon szépen köszönjük, hogy csatlakozott hozzánk, és bízunk benne, hogy nem csak így virtuálisan sikerül majd összehozni egy beszélgetést, hanem hát jó kérdés, hogy mikor tudunk majd mi is visszaállni a szokásos ügymenetbe, de reménykedünk benne, hogy azért ez minél hamarabb meg fog történni, és nektek is köszönjük a figyelmet. Nem mernénk megint csak hirtelenjében itt kitűzni a dátumot, hogy mikor jövünk legközelebb, mert nagyon képlékeny itt sok minden a mi hétköznapi életünkkel kapcsolatban is, de az biztos, hogy hamarosan megint jelentkezünk, úgyhogy csak rövid időre igyekszünk megint csak búcsúzni. Köszi a figyelmet mindenkinek.
Köszönjük szépen.
Én is.
Nálad is kifagyott, Ádi?
Igen. Nagyon figyelmem, fagyott ki.
Igen. A sziasztok közben, ugye? Tehát még az S betű megvolt körülbelül. Köszönjük szépen, Gergő.
Köszi, sziasztok.
Köszi, hello, hello.
Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bamstark Tiborral és Haraszti Ádámmal.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.